megmondott el félelmében a menyegző nap előtti éjszakán, s melyért őt úgy kinevette. Annak a versei csengtek a fülében. Vértabak, hideg békák, sáskasereg, kőeső, dögvész, fekélyek. Sűrű sötétséggel ég, föld befedetett. Végre mind meghal, aki elől született. S ha behunyta is a szemeit, ugyanazok a képek jöttek eléje, s mikor elnyomta is a kábító álom, ugyanazok az álomképek gomolyogtak körülötte, vértavak, hideg békák, sáskafelhők, kőeső, dögvész, fekélyek, nyúló, tapadó ólomnehéz sötétség, első szülöttek legyilkoltatása. A mély, bágyasztó álomból dobpörgés ébreszté fel Atalit. Éppen az volt az álma, hogy egy ifjú hölgyet, ki vágytársnőjét meggyilkolta, a vesztőhelyre visznek. Ott térdel már a vérpadon, a pallos ki van már húzva ellene, a bíró az ítéletet olvassa fel, Istennél a kegyelem, és aztán pördül a dob. Erre fölébredt. Az árverési dobszó volt az. Kezdődött a hivatalos kótyavetye. Ah, ez még a pallos ütésre jelt adó hangnál is szomorú. Hallani azt, hogy kiáltják ki utca hallatára egymás után az ismerős, a megszokott, a megszeretett tárgyakat, miket még tegnap sajátjának nevezett. Először, másodszor, kiált többet érte, és aztán harmadszor, a dob rápördül, és már leütött a pallos. És újra következik a másik. Először, másodszor, kiált többet érte, Atali felvette gyászruháját. Csak azt az egyet hagyták meg neki, s ment valakit keresni. Az egész háznál csak anyja és Tímea voltak még, akiket fölkereshetett. Azok a konyhában lehettek most. Azok rég ébren voltak, rég felöltöztek már. Zufi asszonyság vastag volt, mint egy kád. Azt tudva, hogy a rajta levő ruháját senkitől sem kobozzák el, felvett magára valami 12 öltözetet, egynehány szalvétát és ezüst kanalat is eldugott a zsebébe. Alig tudott tőle mozogni. Tímea mindennapos öltözetében volt, egyszerű, de szegényes viseletben. Tejet és kávét forralt a tűzhelyen a család számára. Zófia asszony, mikor meglátta Atalit, nagy sikoltozásra fakadt, és nyakába borult.
Jaj, édes kedves szép leányom, mi véletünk, mi lesz belőlünk, bárcsak soha meg ne értük volna ezt a napot, ugye erről csúnya dobszóra ébredtél fel.
Még nincs 8 óra? Kérdezi Atali. A konyha óra még járt.
Dehogy nincs, hiszen 9 órakor kezdődik a licitáció. Hát nem hallod?
Nem keresett bennünket valaki?
Dehogy keresett, ugyan ki keresne bennünket ilyenkor?
Akkor aztán Atali leült a konyhapadra. Ugyanarra a kis falócára, amelyiken Zófia asszony mesélt Tímeának a szép menyegzői szertartásról. Tímea elkészítette a reggelit. Megpirította a parázsnál a zsemjeszeletkéket, s megterített a konyhaasztalon a két úrnő számára. Atali rá sem hallgatott a kínálásra, pedig Zófia asszony ugyan szívesen kínálta.
Így áll, kedves egyetlen szép leányom, ki tudja holnap kiált nekünk kávét. Minden ember ellenségünk lett, minden ismerősünk szíd, átkoz bennünket. Hová leszünk?
Hanem azért ő csak megitta a maga csésze kávéját. Atali pedig a belgrádi útra gondolt, s a várt útitársra. Zófia asszonynak sajátszerű öngyilkossági és könnyen meghalási gondolatai voltak.
Bár csak ennek a kávénak a fenekén egy gombos tű volna, az a torkomon fennakadna, s megfulladnék bele.
Majd meg az a kívánsága jött, hogy bárcsak az a vasaló onnan a polcról leesnék, mikor ő éppen alatta megy, s éppen az ő feje búbjára esnék. Azt is igen szívesen vette volna, ha most jönne az a híres földindulás, hogy a ház összeomlana, s minden embert, akit ott kap, agyon csapna. De miután ezek a halálnemei nem következtek be, s Atali sem volt megszólalásra bírható, kénytelen volt abban állapodni meg, hogy Tímeán töltse ki bosszúságát.
Ez csak könnyen veszi a dolgot, a háládatlan. Még csak nem is sír. Persze, neki könnyű, elmehet szolgálni, s abból megél. Be is állhat masamódnénak. Még örül neki, hogy innen megszabadul, maga kényére jut, s vígan élheti a világát. Na, majd megemlegetsz te még minket, csak várj! Majd megbánod te még azt ettől egyig?
Tímea ugyan még semmit sem tett, amit meg kellene bánnia, hanem Zofia asszony előre látta azt már mind, s ezen való elbúsulását csak Atali fölötti keserbe múlta fölül.
De mi lesz belőle? Édes, gyönyörű, szép leányó, ki fog téged pártul? Mi lesz a te szép fehér kezeidből?
Eredj! Hagyj békét! Szólt Atali, lerázva a nyakáról sopánkodó anyját. Nézd ki inkább az ablakon, nem keres-e bennünket valaki?
Senki, senki, ugyan ki keresne minket?
Az idő pedig egyre telt, és a dobszó és a kikiáltás egymást váltogatták. A konyhaóra minden ütésénél felrezzent Atali, és aztán ismét tenyerébe hajtá arcát, és a semmibe bámult. A szép arc pírja szederjesre vált, és ajkai elkékültek. Zöldes, ónfakó, epés szín homályosítá el ragyogó szépségét, a merev szemek ónkarikáikkal, a duzmadt ajkak, a kígyóvá görbülő szemöldök, mik mély ráncokat vontak a sápat homlokon, fenyegető torszképpé ferdíték az eszményi szépet. Úgy ült ott, mint egy bukott angyal, kit az égből a pusztába kiűztek. Az idő dél felé járt már, és akit várt, mégsem jött el. A szomorú kótyavetyélő hangok pedig egyre közelebb jöttek. Az árverezés szobáról szobára ment. Elkezdték az utcai szobákon, s úgy jöttek az udvari szobák felé, amiknek a sorát bezárta a konyha. Zófia asszonynak minden kétségbeesése mellett volt annyi figyelő érzéke, hogy észrevegye, milyen gyorsan megy az árverezés. Alig kiáltanak ki valamit, már ráütik a dobot, senki többet. Az árverésre csődült emberek csoportokba állva lármáznak. Hisz itt nem lehet semmit venni, hisz ez bolond ember. De ki lehet az a bolond ember? Most már csak a konyha felszerelés van hátra. Oda be sem nyitnak. Az előszobában ráütik a dobot. Senki többet? Azt megvette láthatatlanban valami bolond ember. Az is felötlik Zófia asszonynak, hogy a megvett tárgyakat nem sietnek a szobákból elvitetni, ahogy az más árverésnél szokás, hogy amint egy ágyat megvett valaki, rögtön szedik széjjel, s futnak vele odább. Itt semmi sem mozdul még a helyéről. Most következik a fő dolog. Lemennek az udvarra mind. A házat árverezik. A venni kívánók odatolonganak az árverező tanácsnok asztalához. A kikiáltási ár hangzé. Arra valaki csendesen egy ajánlatot mond. Arra a tömeg között szörnyűködés, kacagás, szitkozódás, zűrzavaros zsibaja támad, az emberek futnak széjjel, s megint azt kiabálják, hisz ez bolond ember! S azzal menekül mindenki nagy zúgolódások közt. Először, másodszor, senki többet, harmadszor. A dob rápördül utoljára. A ház is vevőjére akadt.
No, édes szép leányom, most már mehetünk innen. Nézzünk ki utoljára az ablakunkból, mert sohasem nézünk ki innen többet. Bárcsak a Szent János templomának a tornya most éppen ledülne, s ide csapna minnyájunkat, amíg itt vagyunk.
Atali pedig csak ott ült a falócán, és még várt, és nézte a fali órát. Pedig az már 12-t mutatott. Még egy halabány reménysugár csábította az egyiptomi sötétségben. Lehet, hogy a kapitány nem akart, szégyen lett az árverező tömeg között átfurakodni. Megvárta, míg vége lesz a szomorú temetkezésnek, s talán most jön majd, mikor kiürült az udvar. Nem hallott, hogy valaki közelít?
Nem hallok én semmit, édes szép leányom.
De igen. A folyosó felől, csendesen lábhegyen lépve jön valaki. Én hallom. Csak ugyan halk léptek közelednek, s valaki kopogtatni kezd a konyhaajtón, udvariasan, ahogy vendég szokta, aki engedelmet kér a bennlevőktől jeladásával, s megvárja, míg odabenn azt mondják neki, hogy tessék, s csak aztán nyit ajtót csendesen, s belép előre levetett kalappal és tiszteletadó főhajtással. Levetinci Tímár Mihály. Tímár Mihály tisztelettel hajtán meg magát a hölgyek előtt, s az ajtónál megállt. Atali a csalódás és a gyűlölet rossz tekintetével állt fel előtte. Zófia asszony kezeit tördelve nézett rá félelemmel és tétova reménykedéssel. Tíme a nyugodtan, szelíden tekinte szemébe. Én... kezdi Tímár előre bocsátva az ént, mint valami római pápa a bullában. Én most a bírói árverésen megvettem ezt a házat és mindent, ami benne eladó volt. Nem azért vettem, hogy magamnak tartsam, hanem azért, hogy odaadjam annak, aki e házban egyedül nem megvehető, nekem pedig egyedüli kincs a világon. Tíme a kisasszony, kegyed mától fogva ennek a háznak az úrnője. Minden az öné, ahogy áll. Ruhák, ékszerek a szekrényekben, a lovak az istálóban, értékpapírok a pénztárban, ahogy a bírói lefoglalás itt találta. Minden az önnevére van írva, s a Brazovics ház hitelezői ki vannak elégítve mind. Mától fogva ön e ház úrnője. Fogadja el ön azt tőlem, s ha volna e házban egy kicsiny kis hely, amelyben egy olyan csendes ember, mint én elfér, ki önnek csak bámulatával, csak tiszteletével alkalmatlankodik, s azt a helyet ön nekem engedné, s ha volna az ön szívében számomra egy kis menedék, s ha kezemet ön meg nem vetné, úgy én végtelenül boldog lennék, s fogadom, hogy egész életemnek nem volna más célja, mint hogy önt oly boldoggá tegyem, mint ön engem. Tímea arca e szavak alatt sugárzott a szűzi dicsfénytől. A mondhatatlan fájdalom, a hajadoni szemérem, a nemes hálaérzet, a szentséges áldozatra készség minden szép sugára egyesült ez arcon.
Háromszor.
Rebegék ajkai, de hangtalanul. Csak belül értették meg bele azt a vízhangzó idegek, mit mondott magában. Ez az ember volt annyiszor megszabadítója. Ez mindig jó volt hozzá, ez nem űzött belőle csúfot soha, nem is hízelgett soha, és most mindent odaad neki, amit a szív óhajt. Mindent? Ó, csak egyet nem. De hisz az úgyis el van veszve, az a másé. Tímár nyugodtan várt szavai után, Tímea hosszasan hallgatott. Ne siessen ön válaszával, Tímea kisasszony, mondta Tímár. Én várni fogok, míg ön elhatározza magát. Eljövök holnap, vagy egy hét múlva, amikor ön megengedi, hogy kérésemre választ nyerjek. Ön úrnője marad mindannak, amit önnek átadtam. Nem kötöttem hozzá semmi föltételt. Már az mind az ön nevére van átírva. Ön szabad, és senkitől nem függ többé. Ha nem akar engem e házban többé látni, csak egy szavába kerül. Gondolja ön meg, ha kívánja egy hétig, egy hónapig, vagy akár egy évig, hogy mit válaszoljon nekem. Most Tímea határozott tekintettel előlépett a tűzhely mellől, hová eddig a másik két nő szorította, s közelebb jött Mihályhoz. Tekintetében volt valami érett komolyság, mely arcának női méltóságot adott. Ama végzetes menyegzői nap óta megszűnt gyermek lenni. Komoly és hallgatag lett. Oda nézett nyugodtan Mihály szemébe, és azt mondta: már meggondoltam. Zófia asszony irigy kárvátyjal leste Tímea szavait. Hely, ha azt mondaná Tímárnak, nem kell lesz, elmehetsz, pedig kitelik az ilyen szó az efféle bolond leánytól, akinek egy más szép férfival telebeszélték a fejét, s ha akkor Tímár egyszerre azt mondaná bosszúból, na hát akkor maradj magadnak, se a ház, se a kezem nem a tied, adom mindkettőt Atali kisasszonynak, s nőül venné Atalit, hiszen történt ilyen eset akárhányszor, hogy a derék kérőt elutasítá a fennhéjázó kisasszony, s arra az bosszúból rögtön megkérte a guvernant, vagy komorna kezét, és azt vette nőül. Ez a reménye azonban nem teljesült Zófia asszonynak. Tímea oda nyújtá Mihálynak a kezét, és ezt mondá halkan, de biztos hangon. Én nőül megyek önhöz. Mihály megragadá neki nyújtott kezet, nem egy ifjú, szerelmes hevével, hanem egy férfi hódolatával, és hosszasan nézett a leány túlvilágian szép szemeibe. A leány engedi őt lelkébe nézni. Tímea ismétlé szavait. Én nőül megyek önhöz, és leszek önnek hűséges, engedelmes felesége. Csupán egyet kérek öntől. Igen, kérem, ne tagadja azt meg. Mihályt önfeletté tette a boldogság. Elfeledé, hogy kereskedőnek nem szabad fehér papíros aláírni a nevét. Ó, szóljon ön! Amit kigondolt, már teljesítve van. Én arra kérem önt, szólt Tímea, hogyha engemet elvesz ön nejének, s ez lesz az ön háza, s én leszek az ön házában a nő. Engedje ön, hogy az én nevelőanyám, ki engem árvát eddig ápolt, és fogadott testvérem, ki mellett felnőttem, itt maradjanak velünk. Tekintse ön őket az én anyámnak és az én testvéremnek, s bánjék velük jól. Tímárnak önkéntelenül szemébe szökött a könny erre a szóra. Tímea észrevette az áruló könnyet, s mindkét kezével megfogta Tímár kezét, hevesen ostromolta annak meglepett szívét. Ugye ön megteszi azt, amire kértem, és visszaadja Atalinak, ami az övé, a szép ruhákat, az ékszereket, és együtt fog ő velünk lakni, és ön olyan jó lesz ő hozzá, mint édes testvéremhez. És Zófi mamát is úgy fogja ön nevezni, ahogy én. Zófia asszony erre a szóra elkezdett hangosan sivalkodni, s térdre borulva Tímea előtt megakadályozhatatlanul végigcsókolá annak ruháját, térdeit, le egészen a lábáig, érthetetlen, szótagolatlan kiabálással. Tímár letörlé szeméből a könnyet, s a másik percben már helyén volt józan esze, az a messze belátó, előrevigyázó, óvakodó tekintet, mely őt minden válságos fordulatnál vezérelte és versenytársai fölé emelte. Segélyére jött az a gyors leleményesség, mely egy pillanat alatt megsúgja, mit kell tenni messze idők megelőzésére. Összefogta két kezével Tímea kezét. Ön nemes szívű, Tímea. Engedje, hogy röviden nevén hívjam ezentúl. Jó lesz? Én nem akarok az ön szívének szégyenére válni. Keljen fel, Zófi mama, ne sírjon. Szóljon Atalinak, hogy jöjjön hozzám közelebb. Én még többet akarok tenni, mint amit Tímea kívánt ő érte és önökért. Én nem menedéket, de boldog otthont akarok szerezni Atalinak. Én leteszem a házassági biztosítékot vőlegénye számára, s amit néhai atya nászhozományul ígért neki, én megadom. Legyenek egymással boldogok. Tímár a láthatáron is alul eső tájakat látott be tekintetével, és arra gondolt, hogy semmi áldozat nem lesz részéről elég nagy azért, hogy ez a két némber házától és Tímeától eltávozzék, s hogy a daliás kapitánya szép Atalit nőül vegye. Most azután ő rajta volt a sor, hogy Zófia asszony tetőtől talpig végigárassza hála kitörése csókjaival.
Ó, Levetinci úr, ó, drága, kedves, nagylelkű Levetinci úr, ha csókolja meg a kezét, a lábát, azt az okos fejét!
És meg is tette, amit programjában ígért, még a vállát, a gallériát, a hátát is megcsókolá Tímárnak. Utoljára egymáshoz ölelte Mihályt és Tímeát, rájuk adva forró áldását.
Legyetek boldogok!
Lehetetlen volt el nem mosolyodni szegény asszony örömkitörésein, hanem Atali elrontotta valamennyinek az örömét. Büszkén, mint egy megtérésre hívott rossz angyal, aki inkább bálatja a kárhozatot, mint büszkesége megtörését, fordult el Tímártól, s indulattól elfojtott hangon így szólt. Köszönöm, uram, de én nékem Kacsuka úr sem az életben, sem a más világon nem kell többé. Én hozzá nőül nem megyek, hanem itt maradok Tímeánál. Cselédnek.